adásában. Ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk, köszönjük, hogy velünk tartottak, további tartalmas rádiózást kívánunk!
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretnénk meggyőzni a szülőket, hogy inkább valódi élményeket nyújtsanak a gyerekeiknek, mint virtuálisat. Hangsúlyozta Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár, a Bethesda Gyermekkórház Sétálja Dokiddal elnevezésű programján a Városligetben. Révész Máriusz az MT-nek elmondta, hogy a séta témája a képernyő idő csökkentése, a kezdeményezés az aktív kórházak programban zajlik. Szombaton tartják az országos katolikus karizmatikus találkozót Budapesten. Idén már 33. alkalommal rendezik meg az országos katolikus karizmatikus találkozót a budapesti Rézlevente Sport és Rendezvényközpontban, a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás szervezésében. Az ő benne az egyben egyek vagyunk mottóval meghirdetett rendezvény fő előadói Julius Szlovák, Helena nővér és Damir Zukán lesznek. A dicsőítő szolgálatot Somogyi Tiborész zenekara vezeti. Évtizedes rekord, hogy idén 190 milliárd forintnyi amerikai vállalati beruházás jön hazánkba, ami annak is köszönhető, hogy Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése óta beköszöntött a kétoldalú kapcsolatok új aranykora. Jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, Reykjavikban, úton Washington felé. A tárcavezető arról számolt be, hogy Orbán Viktor miniszterelnök immár 6. alkalommal folytat hivatalos kétoldalú találkozót Donald Trump amerikai elnökkel, s a napirend egyik legfontosabb kérdése a gazdasági együttműködés lesz. Kifejtette, hogy bár Joe Biden előző amerikai elnök demokrata párti kormányzata gyakorlatilag teljesen tönkretette a gazdasági együttműködés kilátásait, ezt a Donald Trump újbóli hivatalba lépése óta eltelt 10 hónapban sikerült kijavítani, és azóta 9 amerikai vállalati beruházást jelentettek be hazánkban. A neveléshez, oktatáshoz kapcsolódó fejlesztések azt szolgálják, hogy a gyermekek katolikus nemzeti nevelést kapjanak, és szeressék a várost, ahol élnek és tanulnak. Hangsúlyozta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Győrben, a Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium általános iskola és óvoda tornacsarnokának alapkületétele alkalmából tartott beszédében. Soltész Miklós hozzáfűzte, egy olyan város, ahol fejlett a tudomány és ipar, és magas színvonalú a sport, szükség van kiművelt, képzett és a települést szerető fiatalokra, gyermekekre. Ezt az alapot a gyermekek a katolikus nevelés megkapják. Ha pedig elkészül a sportcsarnok, akkor a sportutánpótlás is biztosítva lesz a városban. Felidézte, a közelmúltban megtörtént a leendő sportcsarnok iskolájának és óvodájának felújítása is. Magyarországon nincsenek tabuk, mindenről lehet beszélni, ebből kifolyólag itt sokkal szabadabb az élet, mint Nyugat-Európában, mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Tabuk a szocializmusban című konferencián. Rétvári Bence a Kommunizmus bűnei alapítvány rendezvényén mondott köszöntőjében úgy fogalmazott, ha elkezdenek tabusodni bizonyos kérdések, akkor baj van. Felidézte, a kommunista rendszer arra épített, hogy bizonyos dolgokról egyáltalán ne beszéljenek, sőt, ne is gondolkozzanak az emberek, mert ha kimondanák az igazságot, akkor összecsuklana a rendszer. Rétvári Bence szavai szerint a tabusítás azt üzeni, hogy nem vagy önálló, független, nem vagy szuverén, nem gondolhatsz bármire. Hozzátette, a magyar kormány minden fórumon küzd a tabuk ellen, a béke, a migráció, a gender kérdésében, és megvédi a szólásszabadságot is. megújult a Gazdi Jogsi, Magyarország első és legteljesebb, ingyenesen elérhető online állattartási oktatási programja, amely a felelős állattartás kultúráját kívánja erősíteni, közölte a Közös Ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. Az alapítvány által működtetett program az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztosi titkárság szakmai támogatásával Sótonyi Péter az Állatorvostudományi Egyetem rektorának ajánlásával újult meg. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, sokfelé párássá válik a levegő. Köd, sőt az Alpok alján alacsony szintű réteg felhőzet képződik, csapadék nem várható. Nagyrészt gyenge, mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 7 fok között alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig. Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa fogadta Mahmoud Abbást. A gázai konfliktus lezárása és a kétállamos megoldás. A római borbélyok majdnem mindent tudnak. Páter Vértes Aljai László jegyzete. Élő templomok. Sajgó Balázs atya elmélkedése a lateráni bazilika felszentelésének ünnepére. Leó pápa fogadta Mahmoud Abbást. A gázai konfliktus lezárása és a kétállamos megoldás. Első alkalommal fogadta a Vatikánban audiencián a pápa a palesztin állam elnökét, aki régóta tervezett utazásán tartózkodik Olaszországban. A zárt ajtók mögötti megbeszélésen a gázai lakosság mielőbbi megsegítését hangsúlyozták. Fölelevenítették a 10 éve megkötött globális megállapodást a Szentszék és Palesztina között. November 6-án csütörtökön délelőtt 14. Leó pápa fogadta a Vatikánban Mahmoud Abbász palesztin elnököt. Meleg kézfogás, köszöntés, ajándékok, köztük egy nagy festmény Leó pápáról, aztán a 4 szem közti megbeszélés tolmács jelenlétében az apostoli palota könyvtár termében, a nagy fa íróasztalnál ülve. Egyebek mellett arról, hogy sürgősen segíteni kell a gázai lakosságnak, mely még mindig az izraeliek támadásai alatt áll az október 10-i tűzszünet ellenére. A gázai övezetben elhúzódó konfliktus lezárása, a két állam létrehozása voltak a tárgyalt témák. A palesztin elnök hivatalos olaszországi útjának első állomása egy személyes pillanattal indult szerdán, amikor a Santa Maria Maggiore bazilikában fölkereste Ferenc pápa sírját. Az öreg barát, aki annyit tett Palesztináért és a palesztin népért, mondta róla az újságíróknak, akik a templom előtt várták. Az argentin pápával többször találkozott Mahmoud Abbász. 2014-ben Betlehemben fogadta őt, amikor a Szentföldön járt Ferenc pápa, majd néhány hónappal később, történelmi pillanatként, együtt ültettek egy olajfát a béke jelképeként a vatikáni kertekben az akkori izraeli elnökkel, Simon Peresszel. Emellett telefonon beszéltek, és többször is audiencián fogadta őt a Vatikánban Ferenc pápa. Egyik alkalommal egy békeangyal medált ajándékozott Mahmud Abbasnak, és őt magát a békeangyalának nevezte azért a szerepéért, amit 20 évig töltött be a palesztin nemzeti hatóság élén. Római utazása régóta tervben volt. Leó pápa után találkozik Sergio Mattarella köztársasági elnökkel, Giorgia Meloni kormányfővel. Ez a találkozó új értelmet nyer most, miután kedden bemutatták az USA békefenntartó tervezetét az ENSZ biztonsági tanácsában, és amelyre Egyiptom, Katar, Szaúd-Arábia, Törökország és az Egyesült Arab Emirátusok támogatásukat adták. A szerdai volt az első személyes találkozás Leó pápával. Július 21-én telefonon beszéltek a gázai helyzet alakulásáról és a ciszjordániai nehézségekről. A mostani audienciára az adott alkalmat, hogy 10 éve írta alá Szent Szék a palesztin állammal a globális megállapodást, 2015. július 26-án. Mahmud Abbas 10 óra 20 perckor érkezett meg a Vatikánba, ahol komoly biztonsági intézkedések mellett a pápai ház régense Leonardo Sapienza atya fogadta a Damaszusz udvarban a 10 tagú delegációval együtt. A Szent Szék közleményben tudatta, hogy a CVS megbeszélés során megállapították, hogy sürgősen segítséget kell nyújtani a Gázában élő civil lakosságnak, véget kell vetni a konfliktusnak, és előrelépni a kétállamos megoldás irányába. Kezdettől fogva ez a megoldás volt a Szent Szék hivatalos álláspontja, melyet több ízben hangsúlyozott Pietro Parolin bíboros államtitkár, előbb Ferenc pápa, majd most Leó pápa is. Kedden este Castel Gandolfóban a rávárakozó újságíróknak ki is fejtette ezt 14. Leó pápa, akit többek között az ingatag gázai tűzszünetről és a ciszjordániai telepesek kérdéséről faggattak. Istennek hála, legalább a béketerv első szakasza tovább halad. Most azonban meg kell próbálni áttérni a második szakaszra, megnézni a kormányzás témáját, hogyan lehet biztosítani mindegyik nép jogait. Együttműködésre van szükség az igazságosságért minden nép számára, mondta a Szent Atya. A római borbélyok majdnem mindent tudnak. Hallgassák meg Páter Vértesaljai László jegyzetét.
Telefonbeszélgetés. Ki e? Padre László. Venga. A vonal túlsó végén Francesco, a borbélyom. Ides Tóva 11 éve, attól fogva, ahogy harmadjára megérkeztem Rómába, a Vatikáni Rádióhoz. Beszélgetésünk tömör. Ki az? László atya. Jöjjön. Megyek, és Francesco az ajtóban fogad, az egykori Via Papalén, a pápai úton, mai nevén a Corso Vittorion, pár méterre a derűs Néri Szent Fülöp új templomától. Come di solito? Ma certo? Vagyis tájékozódás az, ahogy szoktuk, formulával, mire jön a na-na? Válaszom. Francesco Candela, magyarosan Gyertyás Ferenc, neki fog először a géppel, aztán klasszikusan ollóval. Megy minden, mint a karika csapás, de korán sem szótlanul. Mert nehéz csendben lenni Francescónál, noha ő maga egyáltalán nem fecsegős fajta. Szeret beszélni, ez tény, de megfontoltan teszi ezt is, mint minden egyebet. Francesco egyéniség, első látszatra is. Erre világosan utal korál színű kifogástalan zakója, alatta csíkos fehér ingel, no és természetesen nyakkendővel. Sötét pantalló és fekete cipő egészíti ki a munkaruha együttesét. Pedig hétköznap van, de valahogy Francesconál a hétköznapok kicsit ünnepélyesebbek a megszokottnál. Ahogy belépsz az üzletébe, azonnal látod, hogy itt nem csak órát állítanak át, hanem naptárt is, és mindig vissza. A szalon meghatározhatatlan bájjal tükrözi a 70-es, 80-as, netán 90-es évek hangulatát, de úgy, hogy közben mégsem retro. de nem is múzeum, hanem valahogy késleltetett múlt. Egy kicsit frissített régmúlt, modernebb, pluszkvamperfekt. Francesco tanult még latinul, jól el is tudja helyezni jelentését az időrendben. Az időképzése egyébként nála sajátságos, mert azt pápákban méri. A jó pápa alatt, hatodik pálnál, aztán a pápa alatt, és ekkor második János Pál pápát érti, és így tovább, Benedetto, Francesco, és most Leone. Mindig kikéri a véleményemet róluk, és azok hajszál hiány, vagyis majdnem hajszál pontosan egyeznek. Most én kezdem a beszélgetést, és elmondom aznapi friss élményemet. A honlap készítéshez a rádió, a nagy hírügynökségek és persze a Vatikán dús és friss fotókészletét ajánlja. Profi képek ezek, úgy 20-30 egy-egy pápai eseményről. Köztük némelykor Leó pápa arcképét is látom egészen-egészen közelről. Éppen ma tűnt fel nekem, hogy milyen rendes a Szent Atya frizurája. Tehát mindig rendes, vetettem ellen magamnak, de azért megállapodtuk magamban, hogy ezt azért pontosítom Francescóval. Allora, szóval, és elmondom az élményem, és a megelégedettségem is. Nem is tudom, milyen sűrű jár Borbéhoz, vagy éppen fordítva Borbé a pápához, szerintem úgy 2-3 hetente. Francesco megáll, csak az ollója harabdálja közben a levegőt, és olyan határozottan szól, hogy érzem, ez megfellebezhetetlen igazság. Havonta! Meg sem merek szólalni, bár őszintén szólva egy kicsit soknak tartom azt az egy hónapot. Ha nem is kinyilatkoztatásból tudja, de azért megjegyzi a hírügynökségét. Leisza, padre. Tudja, páter, mert engem mindig magász, ám én ezt nem tudom viszont tenni vele, így hát kedvesen tegezem. Amit kér is tőlem, ebben meg is egyeztünk, és kitartunk benne. Szóval, padre, mi Borbélyok, mondja. Noi Barbieri. Francescónak van mobilja, oda sandítok, azon szoktam hívni, és általában a 12-re fölveszi. Nem. Francesco biztosan nem csetel, állapítom meg. Így hát marad rejtélyes, félhivatalos bizonytalanságban az a bizonyos Borbélyos többes. Mi Borbélyok. Nos tonzores, mint ahogy az első pápa idejében mondták itt a régi Rómában. Francesco látja az el nem apadó, de tapintatos kíváncsiságom, így hát végül is elmondja. Még csak Monsignore volt a pápa a Vatikánban, amikor segített egykori perui Borbélyának, aki kijött ide Rómába, és hogy ne maradjon munkanélkül, a prevost bíboros eljárt hozzá. Ezen az sem változtatott, hogy időközben pápa lett, bár most a Borbély megy hozzá. Nagy fekete keretes szemüvege mögül úgy néz rám Francesco bácsi, időnként bácsinak tűnik nekem, mint aki most már minden lapját feltárta. Hát ezt nem tudtam, mormolom, mire látom, hogy megelégedéssel nyugtázza ártatlan tájékozatlanságomat. Közben csengetnek. Francesco ajtót nyit, és belép egy papinges, szemlátomást, szeminarista. A pluszkvamperfekt present continuous-ra, vagyis a régmúlt idő folyamatos jelenre vált, megelevenedik Francesco ollója, gyorsan készül a fejem. Egy idős és egy fiatal klerikus Francesco szalonjában. Ilyenkor mindenki egészségesen kíváncsi, hogy ki is az a másik, mire Francesco átvágja a gordioszi csomót. Az észak-amerikai kollégiumból szól, és a kispap felé bök az ollójával. Ő pedig megérzi, hogy róla van szó, bemutatkozik, hogy ő Michael, méghozzá Los Angelesből, az angyalos városból. Most érkezett pár hónapja, alaposan töri az olaszt, de azért elmondja, hogy a római beavatási szertartások egyike, hogy a kollégium öreg diákjai megfelelő időben az újaknak kinyilatkoztatják Francesco Candela elérhetőségét, mert he's the Roman barber, vagyis, hogy ő a római barbér. És ez így megy nemzedékek óta. Az is meg lehet, hogy a 80-as évek második felében egykor betért hozzá egy másik amerikai, egy bizonyos Robert Francis Chicagóból. De ezt nem mertem megkérdezni Francescótól. Majd karácsony előtt még eljövök. Búcsúzom el tőle, mire az ajtóig kísér. Kezet rázunk, és én indulok az Angyalhíd felé. Olyan friss a frizurám, mint Leó pápái, gondolom, mire nevetek egyet Kajla hiúságomon.
Páter Vértes Aljai László jegyzetét hallották. Élő templomok. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését a Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepére.
A Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepén első olvasmányként Ezekiel próféta látomását olvastatja fel az Anyaszentegyház. A látomás szerint a prófétát egy angyal vezeti a jeruzsálemi templom kapuja elé, ahol látja a templom küszöbje alól felfakadó vizet, és azt, ahogy ez a víz mindent és mindenkit meggyógyít, ahová eljut. Folyóvá alakul, és amerre árad, minden lény életre kel, minden kivirul. A templomnak, mint helynek szentségét tárja elénk e látomás. Az evangéliumban Jézus dühös, ostort fon, asztalokat borogat, embereket küld ki, mert atyaházát meggyalázták. S a tanítványok eszébe jut Jézus magatartása láttán a 68. Zsoltár 10. versének sora. A házadért való buzgóság emészt, rám hull a gyalázat, ha téged gyaláznak. A szent hely meggyalázása a legszentebb meggyalázása is egyben, mert nem csak kövekről, falakról, tornyokról van itt szó, hanem azokról az élő, lelki valóságokról, amelyeket a szent Istennel való kapcsolat szül és tart meg. Jézus szavai, ne tegyétek atyám házát vásárcsarnokká, nem csak a jeruzsálemi templomra vonatkoznak. Vonatkoznak minden templomra és minden ember szívére is, mert a feltámadott Krisztus után már a testünk, életünk is Isten temploma, ahogy Szent Pál apostol is megfogalmazza az ünnep második olvasmányában, a korintusiakhoz írt levélben. Itt kapcsolódunk a Lateráni Bazilikához is, az összes templom anyjához, amely nem pusztán egy római épület, hanem a látható jele annak, hogy Krisztus egyháza valóságos, látható közösség, Isten lakóhelye a történelemben. Az egyház, mint templom, és benne mi, mint élő kövek. Egy faluban új, modern templomot építettek. A régi kisfa templom padjai kopottak, nyikorgók voltak, az ablakokon befújt a szél. Amikor a régi templomot bezárták, sokan sírtak. Egy idős asszony így mondta, itt tanultam meg imádkozni. Itt hallottam először, hogy Isten szeret. Az a pad, ahol ültem, nem volt kényelmes, de ott gyógyult meg a lelkem. Egy fiatal pap ezt hallva így szólt. Az új templom szép, de ha nem tanulunk meg újra Istenre figyelni benne, csak csillogó épület lesz. A régi pad értékét nem a fája adta, hanem a lelkek, akik benne imádkoztak. Egy szép, méltóságteljes, tágas és díszes templom akkor szolgálja Isten dicsőségét, ha azon a helyen másokkal együtt átadom magam Istennek. Másokkal együtt, úgymond, beleimádkozom magam Istenbe, és Szentlélekkel telített lesz a levegő, mert azon a helyen minden megtörténik, amit Isten akar tenni az emberrel. Az Isten pedig az emberrel csak a jót akarja, még akkor is, ha sokszor fájdalmas ez a folyamat. Először is megtisztítja szívünk templomát. Jézus Krisztus ma is úgymond ostort fon, hogy kiűzze az űrzavart, önzést, haszonszomjat a bensünkből. Mit hordozunk, ami vásárcsarnokká teszi a szívünket? Vissza tudjuk adni Istennek a belső csend helyét? Isten másodszor segít abban, hogy ezáltal át tudjuk adni magunkat neki teljesen. Harmadszor az önátadás által közelebb kerülünk őhozzá is egymáshoz, és ebből születnek igazi, mély találkozások. A lateráni bazilika ünnepe ezért arra is hív, hogy megbecsüljük a templomainkat. Nem csupán falak ezek, hanem találkozások helyei. Isten és ember, ember és ember között. Negyedszer, a hit nem pusztán építmény, hanem élet. Jézus testének templomát lerombolták, de feltámadt. Isten temploma mindig él, ha van, aki hisz, és ha van, aki a hitét életté formálja. A legnagyobb templom nem kőből, hanem szeretetből épül. A világban sok templomot elhagynak, de a valódi kérdés ez. El tudja-e hagyni Isten templomát a szívünk? Amíg ott van benne buzgóság, ima, bocsánat, szeretet, addig él. És ha néha úgy is érezzük, meglepedezett a mi belső templomunk, Krisztus mindig újraépíti. 3 nap alatt is, ha szükséges.
Élő templomok. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották a Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Birincsékné Antal Lóci Hajnak, a hitoktató Faludiné Majoros Zsuzsannával, dr. Besenyeiné Szentesi Miraldával és dr. Pető Katalinnal a bérmálás szentségéről beszélget.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus
mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai beszélgetésünk alkalmával is. Mindig van alkalom, hogy a Szentlélekről beszélgessünk, úgyhogy a mai alkalommal is ezt fogjuk tenni. A Szentháromság vasárnapján ugye az Atya, a Fiú, a Szentlélek közösségét, egységét, a Szentháromságot, magát az Istent ünnepeljük, és amikor keresztet vetünk, akkor is mindig úgy vetünk keresztet, hogy azt mondjuk, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Erről mi a véleményetek ugye az első körben, hogy minthogyha a Szent Lelket egy picikét, egy kicsit így, a harmadik isteni szemét egy kicsit, mintha háttérbe szorítanánk, nem? Vagy talán, mintha kevesebbet foglalkoznánk vele, pedig hát az életünket végigkíséri a Szent Lélek jelenléte. Nem tudom, nektek erről mi a gondolatotok. Kati?
Talán azért lehet, hogy nem annyira kézzelfogható számunkra. Tehát ugye Jézus valóságosan megszületett, emberi testben élt itt, a történelembe született bele és élt. Tehát ezt, ha bár az írásos emlékek nyomán, de mégiscsak kézzelfoghatóvá vált. Az Atyát is el tudjuk képzelni, ha egy családi egységet gondolunk, akkor az Atyát is el tudjuk. De a Szent Lelket valójában szerintem meg kell érni rá, tehát lehet, hogy valaki már fiatal korában is át tudja ezt élni, és megérti, Én jó magam csak későbbi évtizedeimben tudtam értelmezni, vagy tanulmányaim során értelmezni, hogy ugye az atya és a fiú mélységes szeretete kapcsolata hozza létre működtetés, azáltal létezik, és valóban, ahogy te is mondtad, hogy a vigasztaló, a megerősítő lélek végig kísér minket, és ugye Jézus maga is megígérte, hogyha ő elmegy, akkor elküldi nekünk, és ő velünk lesz egész életünk során.
Így van, de hogyha a liturgikus évet is nézzük, akkor talán a pünkösdi időszak az, ami a legrövidebb, hogyha ezt nézzük, hiszen ugye a karácsonyi idő előtt, ugye az advent, akkor ugye a nagybőjt, húsvét, tehát hogy ezek az időszakok azért jóval hosszabbak, mint mondjuk a pünkösdi idő, tehát hogy valahogy úgy úgy egészen gyorsan le tudjuk ezt az időszakot, és ahogy te is mondtad, kicsit megfoghatatlan számunkra. Na most pedig, ugye arra emlékeztek ugye a Szentírásból, és ki az, aki fel tudja nekünk idézni, hogy mi is történt az első pünköstkor.
Nagy zúgás, fény, lángnyelvek.
És aztán utána mi történt, miután ők ugye megkapták a szent lelket az apostolok, és hát ugye nyilván ott volt Mária is. Mit csináltak?
Nyelveken beszéltek, ahogy leírják.
Hát illetve fordítva.
Igen.
Tehát, hogy ugye Péter kiment, beszélt, és igen, mindenki, akik értette, ott volt, így van, tehát nagyon sok
ország. A saját nyelvén megértette.
Így van. Tehát meg első pünkösd, az mindenképpen egy látványos esemény volt, ahogyan a Szentlélek eljött. Viszont a mi életünkben is eljön a Szentlélek, és már nagyon-nagyon hamar. Mikor kapjuk meg a szent lelket?
Bérmálkozás.
Hát akkor is, de még hamarabb.
Keresztség?
Így van. Tehát amikor bennünket megkeresztelnek. A bérmálkozáskor erősödik meg, vagy kapjuk még a Szentléleknek a plusz ajándékait. Na most biztos, hogy emlékeztek a bérmálkozásotokra, mert nyilván a keresztelésetekre, bár aki felnőtt korban, ugye az igen, de van-e valamiféle emléketek a bérmálkozásról? Tehát, hogy most picit arra gondolj, hogy milyen érzések voltak benned, esetleg ott mit éreztél, tehát, hogy mi az, ami megmaradt?
Én vagyok az, aki felnőttként keresztelkedtem, és rá talán 2 hónapra meg is bérmáltak. Ez nagyon gyorsan jött. Visszagondolva, az atya engem készített mind a kettőre, mert ahogy a gyerekeimnek a első áldozási, meg bérmási anyagát, amit tanultak, azt így figyelemmel követtem, rájöttem, hogy engem készített az atya bérmálkozásra, csak én nem tudtam ezzel mit kezdeni. Hogy ez mi. Tehát nagyon hirtelen jött. Tudom azóta, hogy ez így szokás felnőtteknél, vagy gyakori szokás, tehát biztos nem volt véletlen. Biztos vagyok benne visszagondolva, hogy nekem kellett volna 1-2-3 év még így a keresztség után, hogy meg tudjam azt érezni, hogy ez ennek mi a jelentősége. Viszont megadatott, hogy mégis volt egy szép élményem, méghozzá tavaly volt néhány nagyon szép pillanatom, amikor is a fiam volt a kereszt, fiam háta mögött. Az nekem nagyon, nagyon szép volt, meg akkor azt éreztem, hogy hát Istenem, köszönöm ezeket a gyerekeket, meg egyáltalán, hogy így a bérmálás szentségében ezt így összekapcsoltad.
Igen, és ezt neked köszönhetik, vagy nektek, hogy te annak idején megbérmálkoztál, lehet, hogy még nem tudtad, de a Szentlélek ugye elkezdett benned működni már jóval korábban, mint ahogy te gondoltad volna, és ezt tovább vitted a saját gyerekeidnek a nevelésében is, aminek aztán ugye az egyik ilyen szép eseménye volt ugye a tavalyi bérmálkozás, amikor is az én gyerekemnek a mögött állt a te fiat, és tudatosan választottak különben, vagy választották úgymond egymást, tehát nyilván azt szoktuk mondani, hogy olyan bérmaszülőt válasszon, akire ő is felnézhet, vagy példaértékű lehet számára, és nyilván nem abban, hogy esetleg milyen jól tud zsonglőrködni, vagy biciklizni, hanem ugye a lelki, tehát hogy tud-e neki esetleg a saját keresztény élet példájával példát mutatni. Mira, te hogy emlékszel vissza?
Hát én is felnőttként bérmálkoztam, és nekem nagyon-nagyon szép emlékem volt a bérmálkozás kapcsán, mert a kislányom, a férjem és én bérmálkoztunk ugyanazon a napon. mert hogy előtte a nagyfiunknak volt a bérmálkozása, de akkor még nem voltunk úgy érettek arra, és én mindig buzdítottam a férjemet is, hogy bérmálkozni kellene, és volt egy tündér aranyos apósom, aki mindig azt várta, hogy ez megtörténjen, és tulajdonképpen ez, hogy a gyerekkel együtt volt, és a férjemmel együtt volt, szerintem ez az egésznek a fényét növelte, ha bár tényleg nagyon-nagyon szép az egész, de valahogy pompásabb lett így az egész, és egy maradandó élmény, bármi történik, bárhogy lesz, ez azért a családunkban egy összetartó erőnek kell, hogy legyen. És utána a házasság szentségét is felvettük, úgyhogy az én életemben a férjemmel két szentséget vettem föl, ami tulajdonképpen ritka, úgyhogy áldottnak kell, hogy legyen a házasság. Nyilván felnőttként, négy gyerekes édesanyaként felelősséget éreztem, hogy példát mutassak a gyerekeimnek, és példát mutassunk mind a ketten a férjemmel, és tényleg hálás vagyok neki, hogy ő is partner volt ebbe, hogy a gyerekek látták, tudják, ott voltak ők is, és átélték velünk együtt mind a két szentséget, amit mi közösen felvettünk. És tényleg ez mindenki számára, aki esetleg még nem bérmálkozott, és nem is gondolkodik rajta, az tegye meg, mert egy életre szóló ajándék tulajdonképpen.
különböző élethelyzetek adódtak. Hát én pedig az vagyok, aki már kicsit régebben vettem fel a bérmálást.
Gyerekként?
Gyerekként, tehát ahogy a hitoktatási előírások megvannak, kb.
13-8-es körülbelül.
7-es lehettem. 1971. június 20-án előkerestem a keresztlevelemet. Igen, többen mondták, hogy később ők is erre a napvilágra kerültek. Úgyhogy bőséges emlékeim nincsenek róla. Nyilván megvolt a felkészítés, Lajosvárosban laktam már akkor. Úgy gondolom, arra emlékszem, hogy sokan voltunk, és én akkor még igazán a lényegét nem annyira értettem. Tehát megtanultuk, amit szükséges volt, és felkészített nyilván a plébánosunk. A nagybátyám felesége volt a Bélma keresztanyám. Hát ő is példakép is volt, illetve hát családon belül, akkori szokások szerint még családon belül választottak, vagy hát most is ugye meg lehetett. Őt Annának hívták. Úgyhogy Anna lett a Bélma kereszt neve. És későbbiekben vettem észre, hogy ugye két keresztnevem van, születési keresztnevem Katalin Mária, és Anna a Bélma keresztnevem. Tehát ez a Mária Anna annyira összekapcsolódik, ugye a Szűz Mária és az ő édesanyja neve. Ez egy, lehet, hogy véletlen volt, de lehet, hogy a Szentlélek irányította akkor is. Hát én egy más társadalmi közegben értem akkor, és így aktív hídgyakorlás az nem annyira volt, de a Szentlélek az biztos, hogy működött, akkor is, ha én nem tudtam. Hát több mint 30 év után tértem vissza, ezt már korábban is mondtam itt az aktív hídgyakorláshoz, és valószínű, hogy akkor is, addig is irányította a tetteimet, a gondolataimat, irányított és segített, és védett is esetleg, és meg is erősített, úgyhogy biztos, hogy működött, de akkor én még tudatosan ezt nem tudtam. Vagy.
Uh-huh. Hanem igazából csak a szüleid vezettek, vagy ez...
Igen, tehát ők gyakorolták a
így van, és akkor te pedig úgy voltál ugye bérmálkozó, mert hogy...
Igen.
Na most még a kérdésem
vezettek
azért...
Vezettek
eddig a Zsuska, mielőtt a
egy
kérdés
van. Igen, egy adalékkal szolgálnék még, hogy én pedig a saját férjemnek a bérma anyja
vagyok.
Ha már itt családi kapcsolatokról beszéltünk, de természetesen akkor még nem voltam a felesége, amikor ez megtörtént.
Ez is megerősítette a kapcsolatot, és aztán lettél. Emlékeztek-e, te már mondtad ugye a Bérma nevedet, és esetleg azt tudod-e, hogy miért azt választottad? Vagy ez
hát
csak úgy tetszett?
Hát ez azért jött, mert a Bérma keresztmamám is ugye
az volt
Anna
volt. Akkor?
Igen. Általában igen, és hogyha ez megfelelt annak is, hogy a egyházban egy szent nevéhez is kapcsolódik,
hát
akkor...
Mindenképpen.
Igen, és mondom, ezt a kapcsolatot később fedeztem fel, hogy a keresztnevem és a Bérma neve, vagy a Mária és Anna, ez annyira szépen így össze
kapcsolódik.
Hát igen,
Szent
igen.
Anna, ugye Máriának volt az édesanyja.
Igen.
Zsuska, neked mi a Bérma neved?
Nekem Júlia, de az az igazság, hogy akkoriban ez nekem úgy tetszett. Tehát nem tudtam, mint ahogy említettem, hogy ez nekem nagyon hamar jött, és amikor engem megkeresztelt az atya, valamikor húsvét után, és akkor elég későre esett húsvét, akkor én még nem is tudtam, hogy bérmálkozni is fogok. Tehát igazából... Igen, így nem... Tehát nem volt erre szerintem akkor így időm, hogy tisztességesen ennek utána járjak, és hát ezt így utólag sajnálom, de így alakult. De hát mondom, hogy aztán a bérmással kapcsolatos rengeteg szép ajándékot kaptam későbbiekben. Ettől függetlenül.
Majd mindjárt beszélünk a Szentlélek ajándékairól. Mira, neked mi a Bérma neved?
Én Szent Margitot választottam, mert a kedvenc szentem. A maga a csodatétel, ami az ő nevéhez fűződik, és úgy végigolvastam a szentek életéből, volt több név, amit szerettem volna, és kiválasztottam 10-et, és mindig szűkítettem, hogy melyik az, amelyik leginkább közel áll az én lelkemhez, és így maradt a legeslegvégén dobogó tetején Szent Margit. Amikor Laci atya megkérdezte tőlem bérmálás elején, hogy akkor mit, akkor is még ott vaciláltam, hogy kettő volt a tarsolyomba, mire kinyögtem, és nem bántam meg.
Volt egy tudatos választás. Neked igazából az volt a lényeg, Kati, hogy tovább vitted a bérmaszülődnek a nevét. Igen. Zsuska, neked meg tetszett a név, és ezért választottad.
Nálunk például a legkisebb fiam, ő tudatosan választotta a Szent Második János Pál pápát, és meg is magyarázta, és annyira tetszett, hogy a Bérma keresztapját is ő választotta tudatosan. Nem is tudtuk, tulajdonképpen sejtette, hogy kit szeretne, de ő elment, lebeszélte, és az lett a Bérma keresztülő, úgyhogy nagyon nagy öröm volt a számára. A Bérma nevet viszont azért választotta, mert 2005-ben hunyt el Második János Pál pápa, és ő pedig 2005. április 26-án született, úgyhogy nem sok különbség volt, úgyhogy magzati ényében még élt.
Igen, igen.
És egy csodálatos életű szentatya volt, úgyhogy egy nagy példakép bánknak.
Ha szabad egy kicsit a saját bérmálkozásomról beszélni, igazából akkor én leszek a negyedik, aki egy teljesen külön dolgot
volt. És ez egész véletlenül jött ki.
Ez egész véletlenül jött ki, igen, tehát nem beszéltünk össze, hiszen most hallottam tőletek azért így elsődlegesen ezt, hogy ki hogyan bérmálkozott, illetve hát Zsuskától már tudtam, de azért mégiscsak jó volt, hogy elmondta. Tehát ugye én egy kis faluban nőttem fel, tehát azért azt gondolhatjátok, hogy ott azért mindig nagyobb felhajtást csinálnak mindennek, hiszen hát egy kisebb közösségről van szó. Úgyhogy itt is erről volt szó, hogy nagyon szépen felkészítettek bennünket a bérmálkozásra. Kiválasztottuk ugye a bérma nevet, ugye az én bérma nevem az Mária, hát nem véletlenül, hiszen kisgyerekkorom óta beleneveltek a Mária tiszteletbe, és ez a mai napig megvan, úgyhogy evidens volt, hogy őt válasszam, és aztán még akkor az volt a szokás, hogy meg kellett hívni a bérmaszülőt, tehát meg kellett kérni, el kellett menni hozzá a háztűz nézőbe, és meg kellett kérni, hogy elvállalja ezt a fontos feladatot, és akkor elvállalták, és akkor még az volt a szokás, hogy lánynak lány lehetett a bérmaszülője, fiúnak fiú. Csak nálunk az volt a helyzet, hogy a húgommal együtt bérmálkoztunk, úgyhogy egy házas pár lett a bérmaszülőnk, úgyhogy akkor már így picit így ez a helyzet, ez változott. És ha képzeljétek el, hogy a bérmálkozás napján, ugye nyilván lejött ugye a nagy, tehát nem püspök bérmált, de mégis ugye egy magas tisztségben lévő, ugye pap volt, aki bérmált engem, és akkor megérkezett a kíséretével együtt, stb. Bennünket pedig kiállítottak a templom oldalába elé, szépen sorba, és akkor még az volt a szokás, hogy jött a bérmáló pap, és hát tulajdonképpen vizsgáztatott bennünket. Persze már előtte vizsgáztunk, de hogy kérdezett egy-két ilyen fontosabb kérdést, és hát nagyon égő lett volna, hogyha nem tudtunk rá válaszolni, úgyhogy borzasztóan izgultunk, és az volt a lényeg, hogy jaj, csak olyat kérdezzen, hogy tudjam rá választ. És ezek után ugye szépen bevonultunk, és megtörtént ez a tényleg nagy élménnyel bíró, hiszen ma is vannak fotók, hogy én hogy hát felolvasó, fő mufti felolvasó voltam, tehát természetesen, hogy én olvastam az egyik olvasmányt, de arra emlékszem, hogy akkor kaptam egy szép ruhát, és én mindenképpen meg akartam azt a ruhát mutatni, viszont hűvös volt, és fel kellett vele venni egy pulóvert. És emlékszem, hogy ilyen nagyon szép májva színű, hímzett virággal hímzett ruha volt, gyönyörű, tehát legalábbis az én szememben, meg akkor nekem az nagyon-nagyon tetszett, és ugye olyan pulcsiaim voltak, vagy kardigán, ami nem illett hozzá, hanem nagymamámnak volt egy ilyen borzasztó színű kardigánja, amit föl kellett vennem rá, és olyan rosszul éreztem magam, hogy én nem tudom megmutatni azt a szép ruhát. így, hogy eltakarja a kardigán. Tehát ez ilyen viccesnek tűnik, de ez is megmaradt nekem ebből a bérmálásból, hogy nekem föl kellett menni ezt.
A hiúságot csodát szenvedett, ugye?
Fú, az rendesen. úgyhogy igazából ott még igazából az én sem érett. Tehát magának az ünnepnek a mi voltját azt igen. Az, hogy most egy nagyon fontos dolog történik, azt is, de hogy igazából a Szentlélek hogyan fog bennem működni, munkálkodni, azt nyilván nem éreztem én se, azért 7.-8., azt hiszem talán 8. voltam, tehát ekkor még azért ezt nem tudtam érzékelni gyerekként, de aztán később igen. Tehát később azért az ima életemben, amikor már elkerültem középiskolába, rengeteget jártam szentmisére, imádkoztam. Hát nyilván mondjuk a svetisbe jártam, tehát ott azért a nővérek is tettek róla, hogy az ima életünk az erősödjön, meg a lelki életünk, de igazából a Szentlélek már sokkal korábban elkezdte az ő működését. De erről majd a következő adásban fogunk beszélgetni, hogy milyen ajándékokat is kaptunk a Szentlélektől, illetve ennek milyen gyümölcsei lehetnek az életünkben. Egy keresztvetéssel fejezzük be. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Elhangzott műsorunkban Bilincsikné Antalóci Hajnalka hitoktató, Faludiné Majoros Zsuzsannával, dr. Besenyéné Szentesi Miraldával és dr. Pető Katalinnal beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk az éjszaka kínálatát. Elsőként Kultúrkör című műsorunk szól, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagkönyvtárainak novemberi programjait ismertetjük, majd bemutatjuk az Egri Kamara Opera Fesztivál és a 2026-os újévi koncertprogram kínálatát. Egy óra akkor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. A 3 órai híreket követően Segíthetünk című műsorunkban dr. Túri Ferenc pszichiáter, pszichológusa, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének munkatársa, a perfekcionizmus nemzedéke a családi tükörben, hogyan betegít meg a teljesítmény kultusz című előadását hozzuk el önöknek, amit a Lelki Egészség Világnapja alkalmából mondott el a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci székházában. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Birincsik Márton, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Az egész világ olyan előtted, Uram, mint porszem a mérlegen, mint a földre hulló hajnali harmadcsepp. Mégis könyörülsz a világon, mert mindenható vagy. Olvasom a bölcsesség könyvében. Mikor egybe gyűltök, legyen mindegyikteknek dicsérő éneke, vagy tanítása, vagy kinyilatkoztatása, vagy nyelvadománya, vagy magyarázata. Szolgáljon minden épülésetekre, írt a Szent Pál a korintusiaknak. A Szentlélek lám gazdag adományokkal gyűjtötte egybe az induló ősegyházban azokat, akik nyitottak voltak mások lelki adományainak befogadására, és készek voltak arra, hogy másoknak is adjanak sajátjukból. E közösségi hitnek, a Szentlélek teremtő erejébe vetett hitnek kell bennünket is egybekötnie, különösen az Úr titkának eukarisztikus ünneplése alkalmával. Mindnyájan a mennyországba vágyunk, de rajtunk áll, hogy már most és itt a Földön megosszuk a mennyországot Istennel, és minden pillanatban részesei legyünk az ő boldogságának. Ez azt jelenti, szeretni, amint ő szeret, segíteni, amint ő segít, adni, amint ő ad, szolgálni, amint ő szolgál, menteni, amint ő ment, s napi 24 órát vele tölteni, és vele találkozni, még a legnyomorúságosabb köntös alatt is. Istenem, hogyan is nevezhetném magamat kereszténynek, ha nem hinnék a világ megváltásában? Olyan Istent szeretek, aki szereti a világot, aki mindent megtehet és meg is tett, hogy egészen megmentse a világot, s aki minden nap a fiát, vagyis engem, és egyetlen szeretett lányát, vagyis az egyházat újból elküldi a világba, hogy annak megmentésében segítsünk. Ez az én küldetésem, és ez azért feladatom, mert az Isten emberré lett.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre vált, változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.